Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A gyűjtő mai adásában Gergely Maria művészettörténésszel beszélgetünk, mégpedig itt a Magyar Nemzeti Galéria B épületében, sajnos nem a kiállítás helyszínén. Vasari az ismeretlen ismerős című kiállításról fogunk beszélgetni, de mivel hétfő van, sajnos be van zárva a terem, nem tudunk bemenni, de hát én már láttam a kiállítást. Mariana kurátora ennek a kiállításnak, és itt egy eléggé szenzációs felfedezés eredményeként jött létre ez a kiállítás. A galéria raktárának az átrendezése során találtátok meg ezeket a festményeket, soha nem ismert vasari festményeket. Eléggé rejtélyes körülmények között tűntek el ezek. Hogy volt ez az egész, Marian, meséld el nekünk ezt a krimibe illő történetet.
Igen, hát ez nagyon érdekes történet. Az én pályafutásom alatt most történt ez először, pedig már elég régen dolgozom itt a Nemzeti Galériában. Nos, ez azon munkafolyamat részeként történt, ami már évek óta zajlik, ugyanis előbb-utóbb egy új múzeumba fogunk költözni, és a műtárgyanyagot el fogjuk szállítani egy új épületbe. Ennek viszont az az előfeltétele, hogy A-tól Z-ig átvizsgáljuk az épületet, és minden egyes művet számba vegyünk, QR-kódozzunk, és a legmodernebb technikai eszközökkel rendszerezzük, hogy majd az új raktárakban megtaláljuk a műtárgyak helyét. Nos, ennek a munkának a során történt az, hogy egy kisebb raktárban végeztük a munkánkat, és egy Dexion polcról pakoltuk le a képeket, és arra lettünk figyelmesek, hogy a Dexion polc mögött egy kis alacsony szekrény helyezkedik el, a falnak befelé fordítva. Lebontottuk a Dexion polcot, kiemeltük a kis szekrényt, és a legnagyobb örömünkre két vászontekercset találtunk, amelyek spárgával át voltak kötve, és le voltak pecsételve. Nos, hát mikor kibontottuk a tekercseket, akkor egyértelmű volt, hogy itt vasari művekről van szó, mégpedig nagyon jó vasari művekről van szó.
És te is ott voltál, amikor mindez zajlott?
Igen, hát akkor nem voltam ott, mikor ezt megtalálták, de rögtön szóltak a kollégáim, hogy itt valami van, úgyhogy rögtön lerohantunk természetesen, és... Hát maga a pecsét is arra utalt, hogy ez a vasari hagyatékkal kerülhetett be a közgyűjteménybe, ugyanis vasari halála után és az özvegy halála után 42-ben a teljes vasari hagyaték a Szépművészeti Múzeumba került, ott kezdték el dokumentálni, illetve ott őrizték a háború alatt. Majd az 50-es években, amikor létrejött a Magyar Nemzeti Galéria, akkor a teljes magyar anyagot a Szépművészeti Múzeumból áthelyezték a Kossuth téri kúria épületébe, ahol a Nemzeti Galéria megalakult, és természetesen a vasari hagyaték is a magyar anyaggal együtt átkerült a kúria épületébe. És az 50-es évek végén kezdték csak el a bekerült vasari hagyatékot leltárba venni. Tehát ennek a nyomai megvannak, mert a legkorábbi leltári számok, amik a vasari hagyatékot érintik, az 50-es évek elején, illetve a legtöbbje 58-as kezdetű. Nos, ez a két tekercs azonban szemmel láthatóan nem lett kibontva akkor, a 40-es években, amikor átvették a műteremből az anyagot, és valószínűleg a hagyatéki tárgyaktól elkerültek, egy más raktárba kerültek, ahol a hengerelt műveket raktározták, és a későbbiekben ugye átkerült a kúriába, majd a 70-es években ugye fölkerült ide az újjáépített várpalotába, elkerült a többi hagyatéki tárgytól. De végig nézegettük az összes hagyatéki listát, és megtaláltuk benne azt a két tételt, ami erre a két vászonhengerre vonatkozott, pontos leírással, hogy 20-20 vasari festmény volt feltekercselve.
Tehát akkor összesen hány darab került most elő?
Most összesen 40 darab olajfestmény került elő különböző állapotokban, voltak teljesen jó állapotúak, voltak elég sérültek is. A legtöbbje a 20-as, 30-as évekből való, de volt, illetve van egy-két korai korszakból származó mű is, illetve ismert műveknek a vázlatai. És első körben tehát a legjobb 24 művet választottuk ki arra a célra, hogy elkezdték restaurálni, és nyilvánvalóan szándékunk volt az, hogy előbb-utóbb ezt a nagy közönségnek és a szakmának is megmutatjuk.
És ebből a 40 képből most ezen a kiállításon a Vasari ismeretlen ismerős címmel hány darab képet mutattok most be?
Most 24, ezt a kiválasztott 24 legjobb művet mutattuk be, amelyet nagyon szépen restauráltak, és egységes, sima ezüst keretbe helyeztük őket, hogy vizuálisan is jól elkülöníthető legyen a többi műtárgytól, amit hozzáillesztettünk ezekhez a most megtalált művekhez, és a hozzájuk tartozó képcédulák, illetve magyarázó szövegek pedig sötét alapon jelennek meg, tehát vizuálisan is jól felismerhetők a kiállításban, hogy melyek azok, amik most kerültek elő a gyűjteményben.
Mi a kiállítás koncepciója? Mert azért igyekeztek valamilyen háttértörténetbe ágyazni, valamilyen kontextusba ezeket a képeket.
Igen, hát a kiállítás koncepciója az volt, hogy mivel ezek a művek azért különböző pályaszakaszból származnak, tehát ha nem is egy teljes életmű kiállítást lehet itt bemutatni, hiszen magának a kiállító térnek sem olyan a volumene, hogy túl sok mű elférne, és hát 2007-ben pedig talán még emlékeznek rá a hallgatók, akik szeretik Vasarit, hogy volt egy nagy gyűjteményes életmű kiállítása a művésznek, és egy nagy tudományos katalógus is jelent meg hozzá, tehát szándékában nem egy életmű kiállításról volt szó, de mégis az volt az elképzelés, hogy ezek a megtalált művek a különböző korszakokba elhelyezkedve több analóg művel együtt kirajzolják a művésznek a pályáját, a korai időszaktól kezdve a háborús időszak, a háború utáni időszak, illetve a 20-as, 30-as évek festői korszakait, és ehhez nagyrészt a mi gyűjteményünkből válogattam harmonizáló analóg műveket, másrészt pedig magángyűjteményekből kértem kölcsön olyan darabokat, amelyek még 2007-ben esetleg lappangó művek voltak, és azóta kerültek elő, és még a katalógusban, mint keresett műtárgyak szerepeltek. Tehát mindenképpen arra törekedtem, hogy amellett, hogy a teljes életmű kirajzolódik ebben a közel 70 műtárgyban, ami a kiállításon látható, főleg a kiállított anyagnak az újdonság ereje, az ismeretlensége, vagy még ismeretlensége domináljon azzal együtt, hogy egy ismert vasari életmű keretein belül lehet őket felfedezni.
Vasari eleve egy rendkívül hálás téma, nem? Az a vizuális világ, amit az ő képein látunk, az a magyar művészet történetében azt is mondhatjuk, hogy egyedülálló. Talán még Csók István közeleg ehhez a kicsit ilyen légies, franciás hangulathoz, de nagyon-nagyon inkább a magyar festőkre egy pici nehézkesség jellemző, és itt végre egy ilyen könnyed, finom légiességgel találkozunk. Gondolom ezt a közönség is könnyebben fogadja be.
Igen, Vasari abszolút egy egyedülálló a modern magyar művészet történetében. Ő is ugyanazt a tanulási folyamatot járta végig, amit a legtöbb magyar művész kortársa, tehát a mintarajziskolában tanult, az akadémiai tanulmányokat is végigjárta, kezdve a Müncheni Akadémiával, illetve a Párizsi Julien Akadémiával, és a kezdeti munkásságában fel is fedezhetők azok az akadémián tanult, akár népi zsánerképek, vagy népi életképek, de már azokban is felfedezhető az a finomság, az a kicsit eltávolodó elegancia, amely Vasarit egész életében és munkásságában jellemezte, és a későbbiekben pedig valóban egy felszabadulási folyamatot kísérhetünk végig a festményeit végignézve, mert azt a rövid depresszív időszakot követően, amely az első világháború után volt jellemző rá, amikor egy ilyen erőteljes pasztózus sötét színeket kontrasztosan élénk színekkel együtt használt, és drámai jeleneteket fogalmazott meg, gondolok a Golgota képekre, vagy háborús festményekre, A későbbiekben is, főleg ez Párizshoz, a modern Párizshoz kapcsolódik, amikor felfedezte ezt a modern világot, és őt is megragadta ennek a modern metropolisnak a sokszínűsége, a forgataga, a modern világnak a ellentmondásossága, de szabadsága is, akkor ő is a saját festészetében megtalálta azokat a technikai lehetőségeket, amely az ő virtuóz festő technikájának abszolút szabadon kitárulkozott, de meg tudta teremteni azt a festői szabadságot, amellyel nagyon nagy szeretettel és örömmel tudta megragadni a látványnak a szépségét, az örömteliségét, a vitalitását, az energiáit, a színeit, fényeit.
Gondolom, hogy nyilvánvalóan ez a személyiségéből fakadt, ez az egész festői világ, vagy vizuális világ, amit a képeken látunk meg, amit most itt, aminek az árnyalatait itt most elmagyaráztad, az egész életét, amennyit én tudok ebből az egészből, jellemzi ez a fajta könnyedség, a szépség keresése, a környezet, életkörnyezet, amit megterem maga körül Tatán. Igaz, az a ház, a kert, ami gyakran témája a festészetésnek, valahogy nekem úgy tűnik, hogy nem hajlandó tudomást venni. Nyilván a háborús képeken igen, ahol katonákat ábrázol, vagy a említett Golgota képek, de valahogy ezeken mindig, mintha túlugrana és visszatérne a könnyedséghez, ami nem felszínességet jelent szerintem, hanem csak egyszerűen az élet szeretetét.
Igen, ez pontosan így van, nagyon jó, hogy ezt a két dolgot így megkülönböztetted egymástól, hogy a könnyedség és a felszínesség, mert ha valakire azt lehet mondani, hogy nem volt felszínes, akkor az Vasari volt. Valóban egy nagyon komoly ember volt, szóval érdekes, hogy a festészetét végignézve azt gondolhatná az ember, hogy ő egy rendkívül vidám, kicsit könnyelmű, vagabond figura volt, nem? Ő egy abszolút úriember volt, aki mindig tökéletesen öltözött volt, egy nagyon jóképű ember volt is, közel 2 méter. A diákjaival is mindig, mert hisz tanította a képzőművészeti főiskolán 1920-tól, nagyon kollégiális viszonyt alakított ki, de soha nem barátkozott a hallgatókkal, rendkívül tisztelte a hallgatóit, és az volt a szándéka, hogy minél több és fontosabb tudást átadjon nekik, és a közéletben is egy nagyon etikus, egyenes ember volt, aki kiállt az elveiért, és mindig nagyon, nagyon igazságosan nyilvánult meg a közügyekben is. Tehát én azt gondolom, hogy az ő személyisége ugyanakkor mégiscsak harmonizált ezzel a úgymond könnyedséggel, vagy az életszeretettel, mert éppen ugyan maga komplexitásában látta a világot, az összetettségében és az ellentmondásosságában, és valóban részéről egy tudatos választás volt az, hogy mindezek mellett, vagy mindezekkel együtt meg tudja ragadni a természetben, az életben, a környezetében, a városi jelenetekben, a tengerparti jelenetekben, a virágcsendéletekben azokat a momentumokat, amik az életet élhetővé, szerethetővé teszik.
A magánéletében is ilyesmi lehetett, ugye? Csak úgy kiindulva a környezetből, ahol a feleségével éltek Tatán, aki egy gazdag asszony volt, gazdag családból, és a családi örökségből vásárolták ezt a tatai birtokot, ahol egy mesebeli házikót építettek meg köré a kertet.
Igen, ő arra törekedett, hogy az ő környezete rendben legyen. Tehát egy nagyon rendezett életet élt, ami azt jelentette, hogy nagyon világos viszonylatai voltak a családon belül is, és a szakmán belül is, meg mint tanár is. Tehát abban a pillanatban, amint őt mondjuk egy méltánytalanság érte, hisz a 30-as években kirakták őt a főiskoláról, abban a pillanatban ő bezárt, és nem foglalkozott ezzel, hanem a saját egyéni útját járta, tehát többek között magániskolában is tanított. Tehát ezek a tiszta viszonylatok az, ami az ő életét szerintem jellemezte, és azon belül viszont azt a kellemes környezetet, azt a harmóniát tudta maga körül megteremteni, amit az ízlése diktált, mert hihetetlen jó ízlése is volt. Az ízlése diktált, a divatok diktáltak, a nyitottsága, a modernsége, a kedvessége és a szépség iránti vágya diktált, és így teremtette meg a saját közegét, és ezt is ábrázolta tulajdonképpen a festményein.
Kollégánk ezt a személyiséget, meg ezt a milliót, amit ő maga köré teremtett, és a művészetét, hogyan reflektáltak erre, vagy hogyan viszonyultak ehhez?
Én azt gondolom, hogy ezt a kölcsönös tiszteletet megadták egymásnak. Szóval ő egyébként ugye a KUT képzőművészek új társaságának is társelnöke volt, de abban a pillanatban, amint ő úgy érezte, hogy azok az elvek nem érvényesülnek, amit ő fontosnak tartott, akkor létrehozta az Új Művészek Egyesületét, ami már a fiatalok felé orientálódott, és az ő megjelenésüket, kiállítási lehetőségeiket segítette. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon korrekt, kollegiális viszonyt ápolt a többi művésszel, a kollégákkal, a hallgatókkal, de nem volt egy olyan nagyon barátkozós valaki. Ő nem volt egy olyan nagyon barátkozós valaki, ő dolgozott.
Ezért nagyon érdekes, hogy ezek a hirtelen előkerült képek milyen precízen lefedik ezeket az életszakaszokat, meg művészeti periódusokat az életében. Ez szerinted valamilyen szerencse, vagy valami véletlen, vagy valaki direkt csavart össze azt a pár képet, vagy ezen nem filóztok, hogy mi lehet emögött?
Hát de, filóznánk rajta, és jó lenne megfejteni, hogy tulajdonképpen miért tárolta ő ezeket a műveket így feltekerve a műterembe, mert valóban nem...
Mert ezt ő tárolta így, hát ez biztos.
Igen, nyilvánvalóan, hogy azért kerültek így tovább a műteremből, hogy egy kiállítást tervezett volna esetleg ezekből, és azt készítette elő, vagy ezeken még esetleg akart volna dolgozni, és azért tette félre. Erre még eddig nem találtunk semmiféle konkrét utalásokat se a leveleiben, se az írásaiban, vagy a naplójában. Tehát ez számunkra is egyelőre egy rejtély, mert nem arról van szó, hogy itt kevésbé jó művek vannak, amiket félretett, mert kimondottan főművek is találhatók ebben a válogatásban, ami a méltán, a mi gyűjteményünknek ékességeivel is váltak ezáltal. Tehát igazából nem tudjuk még megfejteni, hogy mi lehetett az oka, hogy ezek így feltekercselve voltak a műteremben.
Na, akkor marad dolga most itt marad a művészet történész kollégáknak, meg neked is. De egy katalógus is készült a kiállításhoz. Ott miről van szó?
Hát tulajdonképpen ott is ez a tartalom van összefoglalva, tehát egyrészt a hagyatékról van benne szó, és ennek a két tekercsnek a megtalálásának a történetéről, illetve az új műveknek egy stíluskritikai és esztétikai elemzése, amelybe ilyenek segítségével behelyezem az egyes festői periódusokban, tehát így orientálom a műveket a művész pályáján. És hát egy kis életrajzot is összeraktam azért segítségül, aki talán nem ismeri annyira Vasari munkásságát, bibliográfia található benne. Tehát én azt gondolom, hogy egy informatív kis kötet, aminek a segítségével aztán tovább lehet gondolni ezt a kiállítást.
Köszönöm szépen a beszélgetést Gergely Mariannak, aki a Vasari Ismeretlen Ismerős című kiállítás kurátora. Mindenkinek nagyon ajánlom megnézni ezt a kiállítást itt a Magyar Nemzeti Galériában, ami még meddig lesz nyitva, Marian, meddig lehet?
2023. január 15-éig.
Akkor még rengeteg idő van ezt megnézni, meg olvasgatni, még a katalógust, meg majd még tovább. Köszönöm szépen a beszélgetést, Marian.
Nagyon szívesen, én is köszönöm a beszélgetést.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A műsort a Gyűjtőt vasárnap ugyanebben az időben 15 óra 35 perckor ismételjük. A mikrofon másik oldalán pedig Gerebán Kata volt.